Tehát Máté evangéliuma 6. része 12. és 13. verseiből így szól hozzánk Isten igéje. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mennyei édesatyánk, a te fiadat ezzel az üzenettel küldted el erre a földre. És most ez az üzenet áll előttünk, és arra kérünk téged, Uram, úgy erősíts meg a te igédet, hogy szíven találjon mindannyiunkat.
Amen. A sátán kísért, azt mondom, nem, nem, nem. A sátán kísért, azt mondom, nem, nem, nem. A sátán kísért, azt mondom, menj tőlem, mert egy az én királyom Jézus. Ha Jézus hív, hogy kövessen, indulok. Ha Jézus hív, hogy kövessen, indulok. Ha Jézus hív, hogy közmondom, indulok.
Kiválasztottam, talán a legnehezebben érthető részt, és arról szeretnék beszélni, amit eddig Isten igéjéből megértettem ezzel kapcsolatban, ahogy engem az Úr vezetett, hogy mit is jelent az a kifejezés, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Hát ez érdekli talán a legtöbbünket, meg a legtöbb Biblia olvasót, hogy mire gondolt itt az Úr Jézus, hogy az Isten kísértésbe visz valakit, amikor Jakab apostolnál azt olvassuk, hogy az Isten senkit nem kísért. Erre a kérdésre keressük most a választ, hogy akkor mégis, ha az Úr Jézus imádkozik ezért, akkor mit is jelent az, hogy Isten kísértésbe visz valakit. Szeretném azzal kezdeni, hogy kicsoda a Szent Szellem, és mit jelent a Szent Szellemnek a megoltása. Hát én már készültem erre az ige hirdetésre, amikor Szerdán Ági néni azt mondta, hogy egyszer a testvér szolgáljon már arról, hogy mit jelent a Szent Szellemet megoltani. Hát most nem arról lesz kifejezetten szó az egész alkalom alatt, de ezzel fogunk kezdeni, ebből kell kiindulni ahhoz, hogy megérthessük azt, hogy mit jelent, hogy Isten valakit a kísértésbe visz. A Szent Szellemről az Efezusi Levél első rész 13.-14. verseiben olvasunk. Ez alapján szeretnék elmondani egy nagyon fontos igazságot ezzel kapcsolatban, a Szent Szellem lényével kapcsolatban. Efezus beliekhez írt levél első rész 13. és 14. verse is. Akiben ti is minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek, ama szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Azt olvassuk itt a Szent Szellemről, hogy elpecsételt általa minket Isten az ígéretnek, Szent Szellemével, és ő a záloga a mi örökségünknek. Hát a Szent Szellem az Jézus Krisztusnak a személyes jelenléte, de mostani üdvtörténeti korszakban. És a Szent Szellem nagyon sok munkát elvégez, újjászül, szellemi ajándékokat osztogat nekünk, de van egy nagyon fontos olyan munkája, amelyet a Szentírás egyre másra kifejez, kijelentés elénk tár, és erről talán kevesebbet szoktunk beszélni, hiszen mi általában a mai kor hívői, ellentétben a bibliai kor hívőivel nagyon erre a világra összpontosítunk. Most mit mond az Úr? Most hogy tudok megszabadulni a bűneimtől? Most milyen kegyelmi ajándékok nyilvánulnak meg? A bibliai kor emberei az új szövetség idején, amikor a gyülekezetek létrejöttek és az apostolok tanítottak, kevesebben foglalkoztak ezekkel a dolgokkal, minden a mennybe vetítettek. Mi lesz velünk, hogy lesz a feltámadás, hogyan ragadtatik el majd Isten népe, mi lesz majd a mennyei dicsőségben, ezzel foglalkoztak. Az odafelvalókkal törődtek, sokkal kevesebbet a földi dolgokkal, még ha hívő dolgok voltak is. Jó lenne ez az arányt megint átváltoztatni. És itt arról olvasunk, hogy Isten szelleme az ígéretnek a pecsétje, és a záloga, ami teljes újjászületésünknek. Ha valaki újjászületett Isten szellemétől, és benne lakozik Istennek a szelleme, akkor az az ember egészen biztos lehet abban, hogy ő a mennybe fog menni, és ott fog az Úr Jézus Krisztussal együtt lakozni örökön örökké. Azért, mert azok lesznek ott, akiknek Isten ma a Szent Szellemét adja. Akiknek adta, az a pecsét, az a zálog, az a biztosíték arra, hogy meg fogod kapni a többit is. Testvérek, nekünk annak a tudatában kell éljük az életünket, hogy mi még csak félig vagyunk készen. Nem vagyunk még egészen készen. Még csak félig végezte el az ő munkáját bennünk az Úr, bárcsak azt is, azt a felet is el tudná végezni teljesen, ha hagynánk neki, még azt a felet is jobban, teljesebben ki tudná munkálni, de még előttünk áll a mi testünknek a megváltása is, a mi teljes újjászületésünk is, és akikben Isten elvégzi a szellemi újjászületést, a megtérést, a hitrejutást, azokban fogja majd elvégezni a többit is, ami még hátra van. Vacsmanni testvér írja le azt, hogy náluk Kínában van egy nagyon szép szokás, amikor az egyik földbirtokos eladja a földet, és jön egy új tulajdonos, akkor kimennek a földhöz, megtekintik azt a területet, már elő van készítve otthon a szerződés, de még nincs aláírva, hiszen az új tulajdonos szeretné látni, hogy mit vásárol. Kimennek együtt a területre. Na, ez az a föld, amit el akarok neked adni. Ilyen és ilyen a termő ereje, ilyen a föld, lásd meg, nézd meg. És az volt a szokás, hogy amikor azt mondta a vevő, hogy igen, nekem kell ez a föld, akkor lehajolt a régi tulajdonos, felvett egy rögöt, egy föld rögöt, és odaadta az új tulajdonosnak. Tessék, ez a föld a tiéd lesz. Ilyen lesz a többi is, amiből most kapsz egy kicsit, amit el tudsz vinni magaddal, olyan lesz majd a többi is, sok tonnát, sok hektárt fogsz belőle kapni. A Szent Szellem valami ilyen zálog, valami ilyen pecsét, hogy már létrejött a megállapodás Isten és közöttünk, és Isten azt mondja, mivel vállaltál engem, mivel megtértél hozzám, mivel átadtad neked, nekem a szívedet, ezért én is adok neked valami ízelítőt abból, amely majd teljesen a tiéd lesz örökre. Úgyhogy most, amit mi kaptunk Istentől, ez egy ízelítő, és amit majd kapni fogunk ezután, az lesz a teljes boldogság, a teljes váltságnak a napja. Hát nagyon várjuk már ezt a teljes váltságnak a napját, de éppen elég nyomorúság kötődik még ehhez az itteni nyomor tanyához, ahogy egy szép énekünk így fejezi ki, nagyon tetszik ez a kifejezés, ez egy nyomor tanya, akármennyi áldás kapcsolódjon hozzá, akármennyi öröm kötődjön hozzá, akkor is csak ez egy nyomorúságos viskó, ahhoz képest, amit várunk és amit kapunk. Tehát a Szent Szellem Ő az, aki Jézus Krisztus személyesen képviseli az életünkben, megjeleníti, az Úr Jézus Krisztusban is ez a szellem munkálkodott, ez bocsátotta ki, ez jött el hozzánk, ő jött el hozzánk, ő éltet, ő szül újjá minket, és ő tesz ígéretet arra, hogy ebből még lesz több is, lesz még bőségesebb is. Pedig ez is milyen jó, amikor kiárad. Testvérek, ezt a drága Szent Szellemét Istennek azonban azt mondja a Szentírás, hogy meg lehet oltani. Két helyen beszél erről. Az Efézusi Levél 4. rész 29-31 verseiben. Tehát az Efézusi Levél 4. rész 29. versétől a 31. verséig olvasom az igét. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Itt is nyomon követhetjük, amit említettem, hogy a teljes váltság napjára elpecsételtettetek. Tehát itt is azt mondja Pál apostol, hogy a jövő ígérete van benne abban, amit kaptatok. De ezt is meg tudjátok szomorítani Istennek a Szent Szellemét. Mivel tudjátok megszomorítani? A ti beszédetekkel, a ti magatartásotokkal, haragotokkal, indulataitokkal, fölgerjedésetekkel, lármátokkal, káromkodásotokkal, és minden gonoszságotokkal. Meg tudjátok szomorítani Isten szellemét. Gondoljunk abba bele, amikor elmegy a munkahelyre egy olyan munkatársunk, aki szomorú, gyász alatt van. A munka törvénykönyve megengedi, testvérek, hogyha közeli hozzátartozó meghal, akkor rendkívüli módon elmehessen a munkahelyről az az illető 3 napra. A szomorú ember nem tud dolgozni. A szomorú ember nem tud munkálkodni. Vidáman, fütyörészve lehet munkálkodni, de szomorúan, hát az csak olyan is lesz. Isten szelleme megszomorodik, nem fog bennünk munkálkodni. Nem fogja azt a munkát elvégezni, amiért küldte az Atya ezt a drága Szent Szellemet. Azért, mert ki tudjuk oltani, meg tudjuk szomorítani a mi bűneinkkel. És a másik hely, ahol erről van szó, a Tesszalonikai Levél 5. rész 19. vers. Első Tesszalonika Levél 5. rész 19. vers. A lelket meg ne oltsátok. Hát ez csak ilyen rövid. A lelket meg ne oltsátok, Isten szellemét meg ne oltsátok. A tüzet is, amikor még kicsi, lehet úgy fújni, hogy erősebb legyen, de lehet úgy fújni is, hogy kialudjon. És testvérek, olyan érdekes és nagy felelősséget hárít ez ránk, hogy mi tudunk Isten szellemével úgy bánni, hogy az megerősödik bennünk, felgerjed bennünk, gerjeszt fel az Istennek kegyelmi ajándékát, amely benned van, ami kezeinek reáttétele által, mondja Timóteusnak Pál apostol. Gerjeszt fel! Van benned Isten szellemének egy munkája, ajándéka, és te tehetsz arról, hogy megerősödik, vagy te tehetsz arról, hogy kioltod. A szellemet meg ne oltsátok. Micsoda felelősség ez, testvérek! És a bűnnel ki tudjuk oltani Istennek a szellemét. Mindannyian átéltünk már olyan alkalmakat, amikor lélekemelő közösségben lehettünk. Ránk szállt Isten szelleme. Lehet, hogy csak egyedül voltunk az Úrral. Lehet, hogy egy nagy konferencián vettünk részt. Isten szelleme betöltött, és éreztük napokig azt, hogy igen, szól általam az Úr, szól hozzám az Úr, kijelenti az Úr magát, megjelenti az Úr magát, másokat tudok megszólítani, szolgálom az Urat, és erő van bennem. Miért múlik ez el, testvér? Nem azért, mert Isten szelleme kifáradt, hanem azért, mert megoltottuk, valahányszor alá hagyott bennünk ez a lelkesedés, ez a szolgálatkészség, ez a bűngyűlölet és Isten szolgálat annyiszor megoldottuk, megszomorítottuk Istennek a szellemét. És ezért hűlt ki nem Isten szellemének az ereje, hanem a mi szívünk hűlt ki, a mi hitünk, a mi bűngyűlöletünk hűlt ki, és ezért nem tud, testvérek, nem tud Isten szelleme úgy munkálkodni, ahogyan Isten azt akarja, amiért Isten őt elküldte. Nem véletlen az, hogy amikor az Úr Jézus alámerítkezett, akkor a Szent Szellem galamb formájában érkezett. Hát, vannak olyan állatok, akiket nem lehet megijeszteni, és nem fognak tőlünk elfutni, mondjuk a csigák azok különösen ilyenek, ugye? Azok, ha kiabálunk, ha gyorsan mozgunk, ha zajt csapunk, ha megijesztjük őket, hát van kis szelíd teremtések, azokkal nincsen probléma. Ezért Isten szelleme nem is jelenhetett meg csigaként. De a galamb az olyan, hogy ha azt megijesztjük, az el tud repülni. Gyorsan el tud minket hagyni. Fel tud szállni olyan helyekre, ahol nem tudjuk utolérni, nem tudunk ártani neki. El tud menekülni. Isten szelleme galamb. Megérkezik. Szelíd. Reánk száll. Meglátogat minket. Lehajol hozzá. De ha mi hirtelenkedünk, ha mi hangoskodunk, ha mi lármázunk, ha mi versenyezünk egymással, ha mi paráználkodunk, ha mi hazudgálunk, ha mi fekete pénzekhez nyúlunk, ha mi tisztességtelenül élünk, akkor megoldjuk Isten szellemét. És aztán csodálkozunk, hogy nincs erő. Honnan lenne erő? Honnan lenne a hívőnek, de minden embernek ereje? Hát nincs erő másban, csak Isten szellemében van erő. Nem lesz akkor erő, ha mi megoldjuk Isten szellemét. A bűn miatt van az elgyengülésünk, és a bűn miatt tudjuk megoldani Isten szellemét. Testvérek, az Ószövetségben is több helyen olvasunk arról, hogy egy-egy embert elhagyott Isten szelleme. Az Új Szövetségben is van erről szó, majd sort kerítek arra, hogy olvassak erről igéket. Most csak emlékezzünk a Saul esetére, akiről azt mondja Sámuel prófét, amikor királlyá keni, hogy rá fog szállni az Isten szelleme, és betölt téged, és más emberré leszel. És akkor Saul megy, és találkozik a prófétákkal, és rászáll Isten szelleme, és egy más ember lett. Alkalmasá lett az uralkodásra. Alkalmasá lett Isten népének a vezetésére. Alkalmasá lett arra, hogy király legyen. Tudjátok, milyen öntudat volt Saulba? Hogy amikor királlyá akarta választani a nép, akkor elbújt. Nagyon nagy szüksége volt egy belső erőforrásra, egy belső bátorításra. És olyan testvérek a mi életünk is, hogy olyanokat tudunk tenni Isten szellemének az ihlete, indítása alatt, hogy nem is gondolnánk. Én tudok ilyet tenni? Bennem van ennyi erő, ennyi talpra esettség, ennyi határozottság, ennyi szentség, tisztaság, bátorság? Hát ez meglep engem. Péter apostolék is, amikor az Úr Jézust megfeszítették, és utána igaz feltámadt az Úr Jézus, de még nem töltetett ki Isten szelleme, mindig bezárkóztak, figyeljük meg, mindig ajtók mögött imádkoznak. Ott imádják a feltámadt Jézus, köszönjük Jézus, hogy feltámadtál, bocsánat, hogy halkan imádkozunk, de ha meghallja a szomszéd feljelen, még a végén minket is megfeszítenek. Addig nem volt bátorság, de mikor betöltötte Isten szelleme őket, akkor kimentek. És ezreknek hirdették az evangéliumot. Csodálkoztak az emberek, hát ezeket üldözik. A vezetőjüket most ölték meg a minap, és ezek prédikálnak. És jöttek a farizeusok, és rájuk parancsoltak, és Péter Szent Szellemmel betelve azt mondta nekik, hogy. És elkezdte mondani, ti feszítettétek meg Jézust. Gonosz bűnösök vagytok. Hogy meri ezt mondani a vallási vezetőknek Péter? Hála legyen Istennek, a mai napig is vannak olyanok, akik Isten szellemének hatása alatt felmernek szólalni a bűn ellen. És nem félt semmitől Péter, bebörtönözték, és ütötték, vágták őket, de Isten szelleme csak vitte előre a prófétai sereget, az apostoli sereget, és tettek bizonyságot az Úr Jézus Krisztus életéről, haláláról, feltámadásáról, az örök életről és az örök ítéletről. De Sault elhagyta Isten szelleme. Érdekes testvérek, hogy nem egyből hagyta el, hanem azt olvassuk, hogy amikor már a bűnt bűnre halmozta, egyszer csak Isten azt mondta, megvonom az áldást. Elveszem a szellemnek az áldását. Elveszem azt az erőt. És elhagyta az Úr Sault. Ugyanezt olvassuk Sámsonról. Anyja méhétől fogva Isten kiválasztotta még. Se jót, se rosszat nem tudott cselekedni. Isten azt mondta, ő az enyém lesz. Őt magamnak tartom fenn. Ő engem fog szolgálni. Isten eldöntötte. És ennek az embernek az életében semmi nem mutatott Isten irányába, csak az a szellem, akit Isten reá küldött, rá bocsátott, és nem tartóztatta meg magát a bűntől, nem járt az Isten útján ez az ember, és valahogy Isten szelleme mindig mégis arra az irányba, abba az irányba kényszerítette őt, hogy mégiscsak szolgálja őt, de nem a leghelyesebb utakon, és eljött az az idő, amikor Istennél betelt a pohár, és azt olvassuk, hogy Isten elhagyta Sámsont. Isten elhagyta az Úr Sámsont. Ez így le van írva a Bibliában. Amikor már minden titkát, minden szentségét, mindent kiszolgáltatott már az ördögnek. És nem egyből vonta meg Isten az ő szellemét tőle, hanem a bűnt a bűnre halmozta, egyiket a másik után, a harmadikat a második után, és csak sorozatba folytatta a bűnöket, és Isten egyszer azt mondta, eltávozott most már tőled. És egy kis gyerek tartott a pórázon, Sámsont annyira le volt gyengülve, megvakították, rabláncra fűzték. És testvérek, ezt jól jegyezzük meg a Sámson életéből, előbb-utóbb mindannyiunknak az lesz a sorsunk, ami a szívünkben van. Sámson szívében vakság volt, és egy idő után ő is megvakult. Sámson szívében gyengeség volt, és egy idő után ő is meggyengült. Sámson a paráznaság rabja volt, és egy idő után rab lett a filiszteusoknak a rabja, a teste is. Az lesz a sorsunk, ami a szívünkben van. Ha mi az Urat követjük, és a léleknek vetünk, akkor a lélekből fogunk aratni örök életet. De ha a bűnnek vetünk, testvérek, akkor a bűnből fogunk aratni örök veszedelmet. Előbb-utóbb mindannyiunknak az lesz a sorsa, ami a szívében van, amivel megtöltjük a szívünket. Sámsontól is eltávozott az Úr. De testvérek, nem csak ennyi történt. Ha ennyi történt volna, az is nagyon szomorú lenne. Ha csak annyi történt volna, hogy eltávozik azoktól az Isten szelleme, akik a bűnbe vannak, akkor lehet, hogy nem is beszélnék én erről. De sajnos folytatnom kell. Több esetben olvasunk Isten igéjében arról, nem csupán elveszi Isten az ő szent szellemét, hanem küldi, nem a sátán, Isten küldi a gonosz szellemet. Isten küldi a gonosz szellemet annak az embernek a szívébe. Erről fogok most példákat olvasni. A Bírák könyve, 9. rész, 22.-24. vers. Így időrendi sorrendben egy pár ilyen esetet. A Bírák 9.22-24. Mikor pedig uralkodott Abimélek Izrael felett 3 esztendeig, egy gonosz lelket bocsátott Isten Abimélek és Sikem férfiai közé, és pártot ütöttek Sikem férfiai Abimélek ellen, hogy eljöjjön a Jerubbaál 70 fián elkövetett kegyetlenség büntetése, és szálljon az ő vérük Abimélekre, testvérükre, aki megölte őket, és Sikem férfiaira, akik az ő kezeit megerősítették, hogy megölje az ő atyafiait. Akik ismerik a Bírák könyvének a leírását, tudják, hogy a híres Gedeon bírának a fia volt ez az Abimélek. 70 gyermeke volt ennek a Gedeonnak, és az egyik fia egy másik anyától volt, egy sikemi anyától született ez a gyermek, ugye akkoriban több nejűség volt, és ez az egyik gyermek, Abimélek azt mondta, hogy Apámnak felajánlotta a nép, hogy legyen király, mert mondták neki, hát Gedeon, legyél a királyunk, te olyan jól harcoltál a midianiták ellen, legyél király. Azt mondja, Isten nem akar nektek királyt adni. Én vezetlek a harcba titeket, hirdetem az igét, képviselem Isten akaratát, de én király nem leszek. Azt mondja Abimélek, apám nem fogadta el a királyságot, de ha elfogadta volna, én lennék a királyfi, olyan jó lenne, ha mégiscsak király lehetnék. Hát elmegy Sikem férfiaihoz, azt mondja, hogy én mégiscsak a ti csontotokból való vagyok, anyám idevalósi, segítsetek nekem, öljük meg a tesókat. És levágnak 70 férfit egy kövön. Összefogják őket, oda vezetik egy nagy kőhöz, és megöleti az összes testvérét. És utána ő kezd el királykodni, de a legkisebb fiúcska, biztos az még fürgelábú volt, elszaladt Jótám, és feláll egy hegytetőre, amikor Abiméleket királlyá koronázzák Sikemben, és lekiabál, és elmond egy példázatot, és azt mondja, tűz fog kijönni, és megemésztitek egymást. Hát elzavarják, kinevetik. 3 év után Isten egy gonosz szellemet küldött a Sikem lakosaira, és az Abimélekre, és közéjük, és összevesztek. És a végén meg is öli, majd Abimélek csapatot szervez, lerohanja Sikemet, megöli, és aztán mikor megy tovább, hogy ő király legyen, és hódítson ott Izraelen belül, egy asszony kidob egy malomkövet a várfalról, fejem találja és meghal. Vége lesz mindennek, a királynak, a városnak, a lázadó városnak, mindenkinek. Isten gonosz szellemet küldött oda. Azért, mert nem becsülték meg Isten szellemét. Gedeon eljutott az Isten félelemre. Eljuttatta odáig Isten. Tanította erre a fiait, de ez a fiú nem vitte tovább. Megoltotta Isten szellemét, és Isten egy gonosz szellemet küldött oda. Testvérek, vannak olyan keresztény gyülekezetek, vannak olyan baptista gyülekezetek, ahova Isten gonosz szellemet küld. A lelki pásztor meg a gyülekezet közé. A gyülekezet vezető meg a gyülekezet közé. A gyülekezet egyik fele meg a gyülekezet másik fele közé. Ott garantált az összevisszaság és garantált ott a pusztulás, testvér. Az a gyülekezet az nem fog megállni többé. Mert megoldotta Isten szellemét. Mert átlépett egy határt a bűn útján, és Isten azt mondta, megátkoznak titeket, egy démont küldök oda. Isten küldte oda. Ha Sátán küldi oda az egyik démonát, oda megy a hívő, és azt mondja, az Úr Jézus nevében távozzál innen. És az el fog menni. Az ördögök nagyon félnek Jézustól. De mikor az Úr Jézus küld oda egy démont, és azt mondja valaki, az Úr Jézus nevében elzavarlak, ő azt fogja mondani, én az Úr Jézus nevében vagyok itt. Nem fog elmenni. De azt nem tudod elűzni. Ha Isten küld oda egy gonosz szellemet, te nem fogod elűzni, testvér. Isten küldött oda Sikem és Abimélek közé egy gonosz szellemet a bűnük miatt. A másik eset, Sámuel első könyve 16. rész 14. vers. Hát erről már volt szó, de ez a folytatás. Sámuel első könyve 16. rész, 14. vers. És az Úrnak lelke eltávozik Saultól, és gonosz lélek kezdte gyötörni őt, amely az Úrtól küldetett. Tehát nem csupán annyi volt, hogy elhagyta őt Isten szelleme, ezt a Sault, hanem az történt, hogy Isten azt mondta, na akkor ne maradj te lakos nélkül, az ember szellemébe lakozik Isten szelleme, ne maradj lakos nélkül, küldök oda egy démont, küldök oda egy gonosz szelleme, egy fellázadt szelleme, majd az ellátja a te bajodat. És onnantól kezdve Saul csak egyre mélyebbre süllyed, még inkább cselekszi a bűnt. Csak tudjátok, testvérek, amíg Isten szelleme ott lakozik az emberben, még ha meggyengült módon is, még hogyha a félre is van téve, ha meg is van oltva, de még ott van, de még nem szállt el, nem jött le arról az emberről, és nem hagyta el őt az Úr, addig mondhatja azt, hogy bocsánat. Addig mondhatja azt, hogy megfordulok, Uram, megalázom magam, Uram. De amikor már a gonosz szellem ott van, erre egészen lecsökken ennek az esély. Akkor ő benne már nem az lesz, mint amikor mi is vétkezünk. Mert mindannyiunkkal előfordul, hogy a lelkiismeret rögtön jelez, és azt mondja, tilosba mentél, bűncselekedtél. És az ember azt mondja, hogy szeretném én tenni a jót, tudom mi a jó, és úgy bánt, hogy mégis elbukok, akkor még benned lakozik Isten szelleme, ha fáj a bűn. De amikor Isten szelleme elhagy, és jön ez a gonosz szellem, akkor te azt fogod helyeselni, ami a bűn. És azt mondod, én jól csinálom. Így kell csinálni. Ez a helyes út. Teljesen meg vagy vakulva. Nincs már lehetőség a megfordulásra, legalábbis egy jó darabig, amíg Isten külön kegyelmet nem ad erre, mert benned van az a gonosz szellem, és az egész akaratodat, az egész lelki ismeretedet átitatta, és azt fogják kérdezni a hívők, szerinted testvér ez egy helyes dolog? És azt fogod mondani, persze, hogy helyes, meg vagyok róla győződve. Akkor már egy Istentől való gonosz szellem jött. De amikor megkérdik a testvérek, szerinted helyes ez testvér? És azt mondod, nem helyes, de én gyenge vagyok, akkor még Isten szelleme munkálkodik benne. Sault megszállta egy Istentől küldött gonosz szellem. Nem lehetett kiűzni, Isten küldte oda. Istennél nincs senki hatalma. És egy harmadik példát is olvasok, az 1 Királyok 22-ből, 19. vers. Királyok első könyve 22. rész. A Bibliában két Mikéás proféta van. Az egyik írt egy könyvet a Szentírásba, a másik nem írt, ő egy másik időben élt proféta. És mondta Mikéás, azért halld meg most az Úr beszédét. Ezt Akháb királynak mondta, az istentelen izraeli királya közül a legistentelenebbnek. Jezábel férje volt. Halld meg az Úr beszédét. Láttam az Urat az ő székiben ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobb és bal keze felől mellette állni. És mondta az Úr, kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen és elvesszen Rámót Gileádnál. Már Isten meg akarta ölni Akhábot. Van másról is írva, hogy Isten meg akarta ölni. Ilyenkor Isten olyan helyzetet teremt, hogy meghalljon. Kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen és elvesszen Rámót Gileádnál. Ki egyet, ki más szólt? Az angyalok. Ott voltak a bukott angyalok, ott voltak Isten angyala is. Isten parancsolt minden szellemi lénynek. Adjatok tanácsot, mondjatok valamit. Akkor eljött egy lélek, aki az Úr elejébe állt és mondta, én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig mondta néki, miképpen. És felelt, kimegyek és hazug lélek leszek minden ő profétáinak szájába. Hazug lélek leszek minden profétáinak szájába. Akkor mondta az Úr, csald meg és győzd meg, menj ki és cselekedj úgy. Isten küldi a hazug lelket, gondoljuk el testvérek, micsoda ítélet ez? Micsoda kísértés ez? Megfogja Isten őket kezüknél fogva, és beleviszi őket a kísértésbe, beleviszi őket a halálba, beleviszi őket a pusztulásba, a bűnbe. Isten, mert megítélte őket. Nincs visszaút. Menni kell az istentelenségbe tovább. Ezt akartad, és most már én küldelek téged tovább. És most már nem megállítalak, hogy ne menjél. Nem azt mondja a prófét, hogy állj meg, Akháb király, meg fogsz halni. Nem azt mondja a prófét, azt mondja, menjél. Hazugság szellemét adom, hogy a hazugokra hallgassál. Isten küldte oda a hazugság szellemét. Akkor odalépett Sedékiás, a Kenánia fia, és arcul csapván Mikéás mondta, hogyan? Eltávozott volna én tőlem az Úr lelke, hogy csak neked szólna? Akit Isten becsap, az nem ismeri fel, hogy becsapta Isten. Azt mondja az Új Szövetségben a Szentírás, vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől való-e. Akiben nincs ott az Isten szelleme, ezért vagy azért, sose volt benne, vagy megoldotta, vagy elhagyta, az azt fogja mondani, miért bántjátok? Ő is elvégezte a teológiát, szépen beszélt, szépen énekelt, miért mondjátok neki? Ítélkezők vagytok. Nem ismerik fel, hogy be vannak csapva, az a proféta is be van csapva, meg ők is, de akik Isten szelleme által épek, újjászületek, vezetettek, azt mondják, ennek a testvérnek a szíve bűzlik. A nyakkendője jó, meg az öltönye is jó, nagyon jó kiállása van, szép a hangja, de bűzlik a lelke. Nem Istentől van, ne hallgassatok rá, testvérek. Azt mondja Isten, azt mondja János apostol, vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Hát itt Mikeás látta egyedül, és a sok száz prófétában mind hazugság szelleme volt. A királyban is hazugság szelleme volt. És hallgatott a hazugságra. Győzöl a király, mindenki ezt prófétálta neki, te fogsz győzni. És kiment a király, és meghalt abban a csatában. Tudjátok, hogy egy íjász az ellenséges hadseregből csak úgy találomra kifeszítette a nyilat. Nem célzott, azt se tudta, hol a király. Puff, belelőtt az ellenségnek a sűrűjébe. Páncél volt a királyon, koppantak rajta a nyilak, ment le róla minden csapás, erősen fel volt öltözve hadiruhába. A páncél és a kapocs között, ahol találkozik a két vas, ott volt egy kis rés, és az a találomra kilőtt nyíl belement. Egész nap vérzett a király, estére elvérzett és meghalt. Nem kell, hogy téged az ellenség jól betájoljon és becélozzon. Amikor Isten meg akar ölni valakit, amikor Isten ítélete van valakin, akkor a véletlen is végez vele. A legkisebb is végez vele. Az új szövetségben is találkozunk ezzel. Ott nem események vannak leírva, hanem igék. Amikor gonosz szellem kísérti meg a hívőket, a testvéreket. Második Tesszalonika levél, második rész, 11-es, 12-es verse. Talán ez a legkifejezőbb mind között, de a többi is az lesz. Második Tesszalonika levél, második rész. Tizenegyes, 12-es vers. És azért bocsátja rájuk Isten a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságnak. Figyelünk, testvérek, a kifejezésre? Isten bocsátja rájuk a tévejgésnek az erejét. Hogy ne higgyenek az igazságnak, hanem higgyenek a hazugságnak. Miért? Mert korábban nem hittek. Azt mondja Isten, akkor most már ne higgyenek. Isten rájuk bocsátja a tévejgés erejét. Nem a sátán, Isten bocsátja rájuk a tévejgés erejét. Római levél a 11. rész, 7. 8. vers. Róma 11.7.8. Micsoda tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg, a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek, amint megvan írva, az Isten a kábultság lelkét adta nekik. Az Isten a kábultság lelkét adta nekik. Szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak. Minden mai napig. Isten tud adni kábultság lelkét. Van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall. Rettenetes állapot. És az első Timóteusi levél, a 4. rész első versében is van egy hasonló. Eddig mondhattuk azt, igen uram, de az első rész az a sátánt imádókra van írva, amit a Tesszalonika levélből olvastam, ez meg a zsidókra, de nem a te népedre. Na itt az Isten népéről olvasunk. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől. Tehát hívők voltak. Mi is ilyenek vagyunk. Hívők. És némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezni. Hazugbeszédűek, képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben, akik tiltják a házasságot, sürgetik az elegdelektől való tartózkodás, és különféle bűnökben élnek. Elszakadtak a hittől. El lehet szakadni a hittől, és van, hogy egy hívőt Isten megelégel, és azt mondja, én a kábultság lelkét adom neked. én kiszolgáltatlak téged a gonosznak. Jézus, amikor tanít minket imádkozni, nagyon jól tudja, testvérek, hogy mi milyen álhatatlanok és milyen gonoszok vagyunk. Nagyon jól tudta, hogy az ő apostolai, nagyon jól tudta, hogy az ő egyházai, gyülekezetei, az ő gyermekei bűnökbe fognak keveredni. És azt mondja az Úr Jézus, könyörögjetek Istenhez, aki át tud titeket adni a kábultság szellemének, aki meg tudja vonni tőletek a Szent Szellemet, és ad nektek gonosz szellemet, aki így sújtott már sokszor sok embert, és fog, még könyörögjetek ehhez az Istenhez, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól. Belementünk a gonoszba. Szabadíts meg minket a gonosztól. Már kezdünk kábulni, Uram. Érezzük, hogy a mi lelki ismeretünk már nem olyan élénk és én. És kérünk, ne vigy minket a kísértésbe, Uram. Érezzük, hogy megoltjuk a te szellemed erejét, és érezzük, hogy a gonosz erők erősödnek, és azt a bűnt, amit eddig kerültem és gyűlöltem, most már jobban kezdem szeretni, és egyre többször elkövetem. Könyörülj rajtam, Istenem, mert nem tudok ebből kijönni. Segíts nekem, Uram! Erről szól ez az imádkozás. Milyen sokszor elmondjuk, vannak gyülekezetek, ahol minden Isten tiszteleten elmondják az úrimádságot, azt se tudják, mit imádkoznak. Ezt, hogy te bűnös, ne szállj még jobban alá. Hanem emelkedj fel, tisztulj meg. Isten be fog téged vinni a kísértésbe, és azt mondja Isten, ha választottál egy széles utat, menjél a széles úton. Imádkoznunk kell, testvérek. Ha mi el akarjuk ezt kerülni, hogy Isten belevigyen minket a kísértésbe, és ránk engedje a gonoszt, mintha valaki a kutyáját engedné ránk. Az ördög az Istennek a kutyája, láncolnak. De ha mi oda megyünk, Isten nem fog elragadni minket. Isten mindig a szava által munkálkodik, testvérek, a teremtéstől fogva, a mai napon át az örök életig. Még az ítéletit is az ő szava által fogja véghezni. Szól és elég az ellenség. Isten nem fog lenyúlni a mennyből, és nem fog a hajunknál fogva elvinni onnan, ahol bűn van. Isten szól. És meg kell az ő szavát hallanunk, és az ő szavának engedelmeskednünk kell. Csia Lajos így fordítja le, ugye az eredeti görög szöveget, a magyar nyelvvel egy kicsit mit sem törődve, hogy a görög szöveget ráerőlteti a magyar nyelvre. Az ő fordítására ez jellemző, ez tudatos, ő direkt csinálja így. Vannak olyan fordítások, ahol pedig a görög nyelvvel mit sem törődve, annak inkább az értelmét alaposan magyarosítva próbálja átültetni a magyar nyelvet. Mind a kettő lehet nagyon-nagyon jó és hasznos. De Lajos bácsi így fordítja le ezt. Engedd el tartozásainkat, ahogy mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak. Itt adósságról van szó, a bűn adósság. Megloptuk Isten dicsőségét és megloptuk a másikat. Nem szó szerint, pénzbe, de amikor az idejét rabolom meg, az is megrablás, amikor a dicsőségét rabolom meg, az is megrablás. Ne vigy bennünket kísértésbe, hanem ragadj ki a rosszból. Ezt kell Istentől kérni. Így kell imádkozni, és cselekedni kell, testvérek. Ebben az úri imádságban van egy cselekedet. Mert az, hogy ragadjunk ki Isten a rosszból, és bocsássa meg a bűneinket, azt csak kérni tudunk. De van egy dolog, biztos felfigyelt rá mindenki, amit nekünk kell megcsinálni. Nagyon veszélyes az Úr imádság. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, és ne vigy minket a kísértésbe. Van a kettő között valami, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Testvérek, Isten arra akar minket kényszeríteni, hogy bocsássunk meg egymást. Erre kényszerít Isten bennünket. Nemrég hallottam egy testvérnőnek a bizonyságtételét, és hogy fájdalmasan mondta, hogy van még három testvér, akinek nem tudott megbocsátani. Hát úgy megsajnáltam ezt a testvérnőt, már nem tudtam vele beszélgetni, de talán majd telefonon, vagy levélben, vagy valahogy, ha legközelebb találkozok vele, elmondom, hogy egy van 10 másodperce, hogy megbocsásson. De ez nem egy törvény, ez egy lehetőség. Megbocsátani 3 embernek 10 másodperc. Lehet elég is egy, annak, aki egy kicsit jobban rá van hangolódva Istenre. Megbocsátani annyit jelent, elengedem az adósságot. Van nekem bőven elég. Van nekem bőven elég. A gazdag országokat szokták a szegények kérni. Engedjétek el az adósságunkat. Összeülnek a gazdag országok vezetői, bankárai, azt mondják, jó van, engedjük el, mert éhen halnak. Na van nekünk bőven elég, más ügyletekből befolyik. Akinek van elég, az el tudja mondani, megbocsátok. Akinek nincs elég, az nem tudja elmondani, hogy megbocsátok. Isten azt mondja, van neked elég, testvér. Van neked elég, adok én neked bőségeset. Én sokat elengedek te neked. Te engedd el azt a kicsikét, annak a másiknak. De ez feltétel. Nem egy lehetőség, nem egy alternatíva, feltétel. Isten arra kényszerít minket, hogy megbocsássunk egymásnak. A hívők között nem lehet neheztelés. Ha van, akkor ítélet van a hívők között. Akkor gonosz szellem van a hívők között. Nem lehet harag két hívő között. Ezt Isten szelleme kizárja. Erre a legérzékenyebb. Ő annyira komolyan vette a bűn kérdését, hogy az ő fiát adta oda érte, testvére. Akik ellenségei voltak, akik ellen ő soha nem vétkezett, akik mindig csak őt mocskolták, őt szidalmazták, őt hagyták el, évszázadokon keresztül álhatatosan elhagyták az Isten, azokért odaadta a fiát Isten. Ennyire komolyan veszi a megbocsátást. Ki az közülünk, akitől Isten azt kéri, bocsáss meg a másik testvérnek, és add odaért a fiadat? Nem kéri ilyet Isten tőle. Ő megcsinálta, de tőlünk nem kéri. Nem mondja, add odaért a fiadat, annyit mond, bocsáss meg neki. Csak ennyit mond, nem, nincs folytatás. Istennél volt, de nálunk nincsen. Jézus Krisztusért Isten megbocsát nekünk, és Jézus Krisztusért mi megbocsátunk egymásnak. Elég az a vér, ami a Golgotán folyt ahhoz, testvérek, bőséggel elég, hogy mi ne nehezteljünk egymásra, hogy mi ne haragudjunk egymásra, hogy mi ne ítélkezzünk egymás feje fölött. Bőven elég az, amit az Úr Jézus tett érett. Ezért küldte el őt az Isten, és azt mondja az Isten, vegyétek nagyon komolyan az én fiam halálát. Mert én is komolyan veszem az én fiam halálát. Ezért mehettek át a halálból az életbe, mert én komolyan veszem az én fiam halálát, és aki közületek nem veszi komolyan az én fiam halálát, elkárhozik! Ezt üzenem az Isten. Ez az egy feltétel van. Vedd komolyan Jézust, és ha komolyan veszed, akkor meg fogsz bocsátani a testvérnek. Kényszerít minket Isten arra, hogy bocsássunk meg egymást. Testvér, amiben vagy, te abban fogsz növekedni. Ezért nem mindegy, hogy mibe kerülsz bele. Sok csúnya igét olvastam, ugye? Ezek nem olyan szép igék, amiket vasárnapról vasárnapra hallunk az Isten tiszteleteken. A lelki pásztorok sokszor a szép igéket szeretik hozni, mert azt szereti a gyülekezet. Istennek vannak csúnya igéi, még olvasok. Mert a Bibliát kell hirdetni. Máté 12:33. Soha az életben erről igehirdetést nem hallottam. Jézus mondja pedig. Egyszer egy idős testvér vitatkozott egy fiatal teológus társammal. És idézi az igét. Azt mondja ez a teológus, ilyen ige nincs a Bibliában. A tiédben lehet, hogy nincs. De az enyémben ott van, olvasd el. Máté 12:33. Vagy legyetek jó fák és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt. Mert gyümölcseiről ismerik meg a fák. Jézus ezt mondja. Legyetek romlott fák. Ha azok akartok lenni, ha erre az útra léptetek, akkor én most megátkozlak benneteket. Akkor növekedjetek a gonoszságba. Akkor teremjetek rothadt gyümölcsöket. Nincs más választásod. Nem akkor tér meg az ember, amikor akar. Ezt nagyon jól jegyezzük meg, testvérek. Ez nem úgy van, itt van a kegyelmi idő, bármikor meg lehet térni. Akkor lehet megtérni, amikor Isten elkészíti az idejét. Te nem tudsz megtérni. Isten ad egy időpontot, azt mondja, most lehet megtérni. Most át lehet jönni a halálból az életbe. Most adok neked egy szent lehetőséget, egy áldott forduló pontot. De ha te nem akarsz átjönni, akkor te az átok alatt maradsz. és rossz fa leszel, és romlott gyümölcsöt teremsz. Ha jó fa vagy, akkor megáldalak téged, és teremjél jó gyümölcsöket. Sokasodjál. A fa vagy, ne legyél terméketlen, sok-sok jó gyümölcsöd legyen, mert ebben dicsőítetik meg az én atyám. Amiben belekerülsz, abban fogsz növekedni. És nagyon nem mindegy, hogy az ember hova kerül be, és az emberen múlik, hogy hova kerül be. A másik ige, hát ez talán még határozottabban szól erről, Jelenések 22:11, az én Bibliámban a legutolsó lapon van, ez már a Jelenések könyvének a lezárása, Jelenések 22:11. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. És íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Milyen rettenetes dolog, amikor valakire Isten így rábocsátja a tévejgés erejét, valakire Isten így rábocsátja a gonosz szellemet, és valakit Isten így bevisz a kísértésbe. Milyen rettenetes az. Romlott fa vagy, teremjél romlott gyümölcsöt. Isten mondja ezt. Az ördög ártát meg lehet törni, de Isten ártát nem lehet megtörni. De testvérek, tud az Isten forduló pontot adni, és Isten azoknak is, akik a tévejgés erejébe vannak, mondja azt, hogy incsed őket, Timóteus bátorítja, imádkozzál érettük, hát ha ad Isten ócsudást az ördög tőréből. Hát ha Isten elkészít egy fordulópontot. Egy ilyen fordulópontról olvasunk a Kolossi levél első részébe, ez már szép ige. Ilyet is olvasok, már nem csak csúnyán. Kolossé beliekhez írt levél, első rész, 12.-13. vers. Hálákat adván az atyának, aki alkalmasokká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általad itt az ő szerelmes fiának országában. Sötétség hatalmából azok számára is, akik elszakadtak a hittől, akik megoltották Isten szellemét, akik nem tapasztalják azokat az erőket, amiket korábban tapasztalnak, van, Isten készít el olyan alkalmakat, amikor a sötétségből átjöhet az Isten országába, Isten fiának világosságába. Elkészít egy alkalmat. Néha a lélek vergődik már. Már az egy ócsudás. Uram, nem érzem jól magam. Uram, zsibbad a lelkem. Olyan helyzetben vagyok, hogy szabadulnék, de nem tudok. Könyörülj! És Isten benne hagyja abba a helyzetbe a hívőt, hogy tanulja meg, hogy nem akkor jön ki onnan, amikor akar. És egyszer csak Isten elkészíti a szabadulást. Talán napok, hetek telnek el, és egyszer csak felragyog Isten fiának a világossága. Felragyog a kegyelem, az erő, az áldás. Ismét jön a galamb. És ismét rászáll a hívőre galamb. Testvérek, legyen nekünk, akár milyen erősek vagyunk a hitben, akár mennyire megbocsátottunk mindenkinek, és dúl bennünk a szeretet, legyen a mi mindennapi imádságunk az, hogy ne vigy minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. Amen. Amen.